Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 162. adása. Végre eljön az a dupla forduló, amire mindig vártunk, Game Week 25, de hát ne felejtsük el, hogy itt van mögötte az a csúnya fránya Game Week 26. Hogy vagy, Levi?
Sziasztok! Igen, itt van a 25, a 26, és most vagyunk túl a 24-en, ami egy olyan forduló volt számomra, ami sokkal jobban is sikerülhetett volna.
No. Mit szeretném volna?
Nem így lett. Lepadoztattam Palmert, aki a meccs végén nagyon nagyot ment, és az ő pontjai hiányoztak, tekintve, hogy majdnem minden csapatban ott van, és ezért ez a 10 pont az elég korrekt eredmény lett így a Palace ellen. Utólag nehéz
hát kifraktál volna a padra, érted? Tehát mi volt a második opció?
Watkins volt szerintem a leggyengébb láncem, de ahhoz annyira nem álltam közel, hogy őt padra rakjam. Főleg a United ellen valahogy
igen.
Nem tartottam ott, hogy ezt meghúzzam. Otthon játszott az Aston Villa, a United-et pedig látom szenvedni hétről hétre folyton. Így azt hittem, hogy van esélye arra, hogy betaláljam.
Volt is.
Végül nem volt különösebben nagy meccse. Igen, lehetett volna gólja, de mondjuk egy 10 pontos teljesítménytől azért szerintem az messze volt. Palmer meg egy nagyon-nagyon gyenge Crystal Palace ellen játszott, szóval hát így utólag lehet érvelni így is, meg úgy is. Ilyenek benne vannak, és bizony ebből azt lehet leszűrni tanulságként szerintem, hogy néha hiába cserél jól az ember, egy-egy padosztatással igen. Sokat tud bukni, vagy pont fordítva lehet, hogy a cseréi nem ülnek annyira az embernek, de hogyha ha jó döntéseket hoz, és jól menedzseli azt, amilyen van, akkor akár egy egész jó fordulója is lehet. Szerintem mi most pont így ennek a két végén voltunk. Az én fordulom szerintem lehetett volna jobb is. Tiéden meg azt érzem, hogy az kihoztad belőle azt, amit lehetett.
Az ki volt max, szóval így van. Hát ugye nálam is sokáig Palmer volt a padon, mert mondván úgy, hogy hát most a Luton az a Sheffield ellen játszik otthon, hát ez a legjobb sorsolás a világon. Aztán ezt még a podcastban sem mondtam, mert általában mindig péntek este szoktam így leülni, és még egy ilyen utolsóra megnézni, hogy az adott párharcokban az előtte lévő meccs, mert ugye most már tudjuk, mert most már ezek mind visszavágók, hogy az hogy is történt, és akkor láttam, hogy hát tényleg december végén volt ez a meccs, ahol ugyan kikapott a Sheffield, de olyan szinten halálra verte a Lutont, ugye ott volt ez az emlékezetes két öngolja a Sheffieldnek, és azzal sikerült nyerni a Lutonnak, hogy így hirtelen eszembe jutott, hogy mit gondolok én, hogy miért játszassam a Barclay-t bárki helyett, vagy a Saka, vagy a Palmer helyett. De aztán utána megjött hirtelen az a hír, hogy KDB nem kezd. És akkor innentől kezdve meg, hát aztán úgy voltam vele, hogy most basszus, hogy van egy KDB-nk, aki 30 perces, valószínűleg addigra már eldől a meccs, versus van egy Barclay, akit ha itt nem rakom be, akkor minek van egyáltalán a csapatomba. Szóval én is azért nagyon nagy mélységeket, magasságokat megéltem, végül ugye így is buktam ezen a döntésen két pontot, de ezt így utólag azért annyira nem bánom, mert pont ezt láttam magamban, hogy KDB-ben lehet egy assziszt nagyon könnyen, de azért ezt akkor inkább megjátszom a Barclayt 90 percen, hát ha tud valami olyat húzni, ami mégiscsak több, mint amit KDB ide durrantott fél óra alatt.
Sok mindent borítottak itt a Manchester City meccs előtt kiszivárgott kezdő 11-ek. Én emiatt cseréltem, egyébként menteni szerettem volna a transferemet, de így úgy döntöttem, hogy jöjjön Doty. Arról Guardiolról nem érkezett hír, legalább az időben nem érkezett, de amikor már tudtam azt, hogy Walker nem kezd, Akanji kezd, és Stones is kezd, akkor már elég erősen arra gondoltam, hogy itt Guardiola hiányozni igen. fog, mert hát akinek stabilabb a helye. Végül talán nem is ezen múlt, hanem Guardiola sérült volt, szóval most nem feltétlen a Pep roulette ütött be. Ott tartottam, hogy ha kidől Guardiola, akkor viszont döntenem kell, hogy akarok-e cserét, és Doty amúgy is csábított, így viszont, hogy akkor a Sheffield ellen már tudom kezdetni, én úgy voltam vele, hogy, hogy még akár jól is elsülhet ez a meccs, és akkor, akkor utána jön még a dupla, ami nem egy nagy dupla Lutonos védőnek, de, de akkor is legalább két meccse lesz, és emiatt meghúztam ezt a cserét. Most viszont eléggé fáj ez a Guardiol sérülés, főleg így, hogy Trent sem lesz bevethető.
Igen.
Várhatólag a dupla fordulóban, szóval hat duplázóról felmentem 7-re, amikor leigazoltam Dótit, most viszont lecsúsztam 5-re, ami eléggé fáj.
Igen, ez kellemetlen, de hát most figyelj, ez egy ilyen szakma, hát nekem hatalmas mázlim volt. Azzal, hogy, hogy Gehi helyett 4.4-ért kerestem egy védőt, és hát szűk volt a piac, mondjuk ki, és hát nem volt más a watchlistemen lényegében, csak Reguilon, akit vele úgy bármennyire is lehetett szemezgetni, és azt éreztem, hogy Gehiben most minek tartsam még, hogy hát, ha játszik a 26-osba, nem, elengedtem ezeket a gondolatokat, és innentől kezdve úgy voltam vele, hogy behozom Reguilont, egy fospiknek tartottam, de úgy voltam vele, hogy több, mint a semmi. Azt mondom, hogy 12 pontot hozott, azzal nem igazán tudtam mit kezdeni. Nyilván ezzel nagyon örülök, de, de hogyha mondjuk például most minden védő egészséges lett volna, és lenne Trentem, meg Pedro Porrom, akkor, akkor bizony én simán a padra raktam volna Reguilon. Nem így lesz, úgyhogy így masszív, stabil tagja lesz a védelmemnek.
Abszolút nem egy rossz pick szerintem. Én még így is elkezdtem gondolkozni rajta, hogy, hogy, hogy behozom esetleg a sérülteket elnézve, ugyanis, hogyha ha kirakom Trentet, akkor biztos, hogy egy, egy igencsak olcsó 4.5-5.0 körüli védőt akarok majd behozni, minél több pénzt felszabadítsak. Aztán erről beszélgettünk itt az adás előtt, és végül egyébként arra jutottam, hogy jó dolog az, hogy duplázik, de, de tényleg borzalmas a Brentford dupla, nem nagyon lehetne ennél igen. rosszabb.
A csapat és, maga egyébként, nekem ez volt az, ami kicsit megnyugtatott, hogy, hogy amikor így gondolkoztam ezen a, alapvetően gondolkoztam, hogy -4 ezek a Dótiért, tehát ilyen gondolataim is voltak ott 10 perccel a deadline előtt, de, de úgy voltam vele, hogy sokkal jobb csapat a Brentford, tehát így körökkel, és igen, tényleg ott a City ellen itt a Bendegúz is írta a Discordon, hogy nagyon tetszett neki, én is láttam, nyilván egy City ellen nem igazán tud csillogni a Reguilon, de ott is azért megmutatta, hogy igen, ez a szögletlövés, ez, hogy így a bal lábára nagyon építenek, meg tényleg most végre megérkezett egy szárnyvédő oda a bal oldalra, ez nagyon segít a Brentfordnak, és az összességében látom magam előtt, hogy igen, egy tök jó pick lehet, de tényleg nagyon durva ez a sorsolás, szóval én magam sem tudom, hogy mit fogok kezdeni vele, mikor fogom kezdetni, nyilván így, hogy már a csapatomban van, és behúztam ezt a 12 pontot, ez így már nagyon jó, és nagyon megnyugtató az egész, de hogyha most kéne behoznom, akkor azért rendesen idegeskednék, hogy valahogy kihozzam belőle azt a maximumot, amit úgy belelátunk, mert ezeken a meccseken hát a clean sheet-et nagyon nehéz lesz összehozni, az asszisztok meg hát, ja, csoroghatnak, de én erre azért nem építenék ilyen nehéz sorsolásnak.
Mondtad, hogy jobb a csapat ugyebár, amelyikben Reguilon játszik, és hát az első mutató, amit meg szoktam nézni, amikor egy védelmet akarok kielemezni, az a bekapott XG 11-esek nélkül, és ebben a táblázatban a Luton teljesít a legrosszabbul, hogyha az egész idei szezont nézem, ők a legutolsók, konkrétan még a Sheffield United is kevesebb XG-t kapott a saját kapujára, hogyha nem nézzük a tiziket, legalábbis az Understaton. Ami viszont nagyon meglepő volt számomra az az, hogy a Brentford az 5. legjobb ebben a mutatóban, pedig ezt azért így nem. mutatott játékból abszolút nem érzem, és nem is mondanám őket a top 5-ös védelemnek, de elég erős a kontraszt.
Így van, így van. Úgyhogy, hát figyelj, mindenkit rábízom, hogy mit csinál, főleg úgy, hogy tényleg most nagy a pánik, azt érzem a védelmekben, mert itt mondtad a Teat, van a Guardiol, de itt egy nagyon-nagyon menő védő, a Pedro Porro is kiesett most pár hétre, ha minden igaz, ugye ez lehet, sőt valószínű, hogy csak egy FPL fordulót jelent az ő esetében, viszont ez pont egy olyan forduló lett volna, ahol én azt gondolom, hogy sokan számítottak volna rá. Így meg tök nehéz a helyzet, mert pont ugye beszéltük, hogy a Spurs-ek egy olyan játékosok, akiket úgy átvihetnél a Game Week 26 utánra, és Pedro Porro például egy tipikusan ilyen példa, de így már azért mindjárt neccesebb. Most ez a pár hét, akkor azt mondod, hogy ja, visszatérhet elméletileg a 27-esre, de mi van, ha nem, és akkor meddig tartogatsz egy ilyen védőt? Nyilván Trent lesz a fő arc, akit ki kell vágni, szóval igazából ilyen szempontból nem akkora tehertételő, viszont szerintem megnehezíti majd a későbbiekben a mi dolgunkat, meg hogyha akinek nincsen TA-ja, annak én azt gondolom, hogy és nincs meg a védelme, akkor azért ki kell rakni a Pedro Porrot, mert fölöslegesen tartani ott sokáig, úgyhogy kérdéses, azt én nem tartom annyira jó ötletnek.
Hasonlóan látom, én ugyebár ki is raktam, abszolút nekem az volt a tervem, hogy most lehet őt nélkülözni, és utána egy teljesen jó csere lesz majd, már akár a 27-esben.
Igen.
Most az, hogy a 27-esben jó csere lesz-e, azon fog múlni, hogy egészséges lesz-e addigra. Azért amiatt aggódok, hogy ez a Spurs nagyon-nagyon-nagyon nehezen tud clean sheet-eket tartani. Egyszerűen kb. Rosszabbul megy ez nekik, mint a szezon legelején, vagy hát nagyjából ugyanúgy sem ennyire, de még így is azt mondom, hogy az, amit Pedro Porro nyújt, az bőven elég, hogyha azt nézem, hogy a 29-esben van meccse. Innentől kezdve meg egy teljesen okés cserő.
Meg a clean sheetek most se lettek nagyon ilyen trendi dolgok. Tehát három csapat clean sheetelt ebben a fordulóban, az Arsenal, a Brentford és a Manchester City. Tehát, és nagyjából ezt a hármas számot visszük folyamatosan tovább. Tehát még nem nagyon volt olyan forduló, ahol úgy nem tudom, 6-7 clean sheet lett volna. Tehát itt a védelmekben még mindig azkor jó vagy, hogyha ilyen típusú játékosaid vannak a védelemben, mint a Pedro Porro, mert összességében tőle számíthatsz asszisztokra, hát gólokra nehezebben, de asszisztokra mindenképpen, amivel mégiscsak előrébb van, mint egy olyan védő, aki nehezen termeli a támadó pontokat, és tényleg csak a clean sheet-ekben bízol, amik meg hát nem igazán jönnek itt a csapatoktól.
Több kritikus védősérülés miatt most elég sokan akarnak szerintem a védelembe cserélni, és behozni egy-egy új arcot. Dupla fordulóban utána jönnek lyukasok, duplák, még. Kit érdemes most behoznunk a védelmünkbe, hogyha éppen ki kell raknunk egy Alexander Arnoldot mondjuk, vagy egy Pedro Porrót, akkor kik legyenek az első számú célpontjaink, kik azok a játékosok, akik szerinted megérnek egy transfert. Említettünk már több jelöltet, ott volt ugyebár a te watchlisteden Regulon, az Arsenal védők, akiket nem érintenek a duplák, viszont a lyukas fordulók sem, ők nagyon jól teljesítettek a hétvégén a West Ham ellen, akkor sokáig Aston Villa védőket szemeltünk ki erre az időszakra, viszont ott is volt egy elég kritikus sérülés, mert kamera nagyon sokáig kidőlt, és hát lehet még itt említeni watchlistes játékosokból egyet-kettőt, de ki az, aki szerinted megérhet most egy cserét, hogyha ott eldöntötte egy menedzser, hogy lépni kell?
Hát igen, szerintem az egyértelmű megoldás, hogyha nincs City-s védője, akkor hozzon egy City-s védőt. Most ugye ilyen pillanatban, ilyen rövid távon, és a City-s védőnél szerintem csak ez számít. Tehát a City-s védőnél hosszú táv az nem létezik, vagy az egy nehezen értelmezhető dolog, akkor az Aki a legjobb választás. Nyilván így, hogy a Guardiol kiesett, így ne olyan nehezen tudjuk azt elképzelni, hogy ő ne kezdjen a következő időszakban. Szóval ő egy egyértelmű választás. Ugye sokan mondják a Van Dijk-ot, nekem a Van Dijk-kal alapvetően az a problémám, hogy igen, ez a duplája jó. És mondhatjuk azt, hogy a Van Dijk egy elég biztos játékos, és arra lehet számítani, talán ő az egyetlen Liverpool védő, aki mindkét meccsen játszik. Ez oké, ez nagyon szép és jó, viszont utána már nem kell a Van Dijk. Innentől kezdve, ha a Van Dijk-ot behozzuk, azzal legalább 4 ponttal többet kell hoznia, mint bárki más, aki csak egyet-egyet játszik, meg még akár játszott a Game Week 29-esben. Szóval én azért azt mondom, hogy az így hosszú távon én nehezen látom azt, hogy ez ilyen nagyon egyértelműen jó választás lenne. Ha dupla clean sheet-tel lejön a pool ebből a meccsből, a Van Dijk-hal, akkor az nagyon szexi, de én nem, bármennyire is könnyű ez a sorsolás, én ezt nem látom benne, és ha már csak egy clean sheetet hoz, akkor már valószínűleg nem érte meg az ember. Szóval én itt a duplázókat már bőven elfelejteném, ugyanígy Reg Willon-nal is, tehát ott már szerintem megbeszéltük ezt a nehéz sorsolás, úgyhogy innentől kezdve igen. Én, mint aki eznek egy igen fontos kérdés, én arra jutottam, hogy két opció lehet, ugye nekem nincs Arsenal védőm, és azért kérdéses a Game Week 29 meccsük, sőt, inkább azt mondanám, hogy nem lesz meg, bár a Chelsea tud nagyon kellemes meglepetéseket okozni, de azért mondjuk azt, hogy a Leeds-et megverik, akkor is viszont négy olyan meccsük van, ahol tök esélyes lehet a csapat arra, hogy egy clean sheetet összehoz. Innentől kezdve én nekem nagyon erősen az lesz, hogy egy Gabrielt behozok, de közben bennem van az is, hogy szépen lassan itt visszatérnek az emberek, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy Saliba lesz belőle, de összességében az Arsenal védőt mondanám az Aké után a legjobbnak, és akin én még elgondolkoztam, az Alex Moreno az Aston Villából, úgy, ahogy mondtad itt a Villa védelmet. Bárki más, akit nálam szóba jött, az olyan, hogy így, ja, nem rossz, de nem jó. Tehát még akit így néztem, az egy Emerson a West Hamből, de hát azért látjuk az a West Ham, hogy milyen állapotban van, és Areola is ott van a legtöbb csapatban. Szóval, ja, én az Arsenal védőkre tenném most a nagyon erősen a voksot.
Moreno nálam, amit nagyon fontos megemlíteni, az, hogy a hétvégén már beállt Dean helyette, igen, egy rövid cameóra. És Moreno nagyon-nagyon szexi, tényleg. Igen. Elképesztően jól néz ki a támadások során. Ez látszik, hogy sokkal veszélyesebb, mint Dean volt előrefele. Viszont Dean szerintem kiérdemelte, hogy egy jó alternatívának nevezzük, ami azt jelenti, hogy néha-néha tökéletes Moreno-nak a rotálására. És pont egy ilyen időszakban, ahol vannak kritikus fordulók, ahol mindenképpen kell, hogy játszon az adott védőnk. Uh-huh. Nálam ez elég arra, hogy elkerüljem Morenót, akármennyire is vonzó az, hogy mennyire támadó szellemű, ezért lehet, hogy az Aston Villából esetleg egy közép hátvédet hoznék.
Hát az meg problémás, tudod? Tehát, hogy én ezt a közép hátvédvonalat már elengedtem ilyen szempontból, hogy hát nyilván az Arsenalnál ez benne van, ez a veszélyességi faktor, de sehol máshol nincs, és azért az Aston Villában arra, hogy most behozzak egy Pau Torrest, attól én nagyon messze állok jelen pillanatban. Pedig hát ugyanabban a csapatban van, de hát ugye ezt beszéltük, hogy Moreno az olyan támadó potenciálra rendelkezik, ami miatt ilyen szexi pikké vált, meg gondolunk rá.
Igen, kamera sérülése viszont szerintem most elég hideggé tette ezt az Aston Villa védelmet, és lehet, hogy most nem érdemes onnan igazolni a körülmények miatt. Nehéz megmondani, hogy tényleg ki az a megoldás erre a problémára. Talán tökéletes megoldás nincs is.
Nincs.
Úgy, ahogy mondtad, még aki az, aki így rövid távon a legjobbnak tűnik, hogyha csak a 25-öt és a 26-ot nézem, viszont a 27-28-ban viszonylag nehéz meccsei vannak, Manchester United és Liverpool, 29-esben meg arra számítunk, hogy nem fog játszani. Én most személy szerint még mindig egy picit hajlok afelé, hogy regülön nem annyira rossz, még akkor is, hogyha ha rosszak a sorsolásai. A 25-ösben ő nagyjából egy ilyen 3-4 pontos védő, hogyha...
De sokat mond az ember.
Ha minden jól alakul.
Ha minden jól alakul, nálam a kettő. Én a kettőből, ha kettővel lejön, akkor az egy olyan, hogy így az hozta, amit így elvártam tőle. Ha 4 pontot hoznád, hülye vagy, hát akkor tombolnék. Az már
megadom, bőven. Megadom. És egyébként én is úgy vagyok vele, hogy valószínűleg a legtöbb szimplában ténylegesen játszó védelmet azt eléraknám ebben a 25-ös duplában.
Így van.
Viszont a 26-osban a West Ham az ellenfél, ami nem annyira rossz, szerintem az bőven egy olyan meccs, ahol meg lehet játszani egy Brentford védőt, még akkor is, hogyha idegenben vannak. A 29-esben, amikor meg megint nagyon fog kelleni, hogy játszon, ott pedig a Burnley ellen fog játszani idegenben a Brentford. Ez így szerintem kilóra okés. A sorsolás nehézsége miatt azt mondanám, hogy ha lehet, akkor érdemes mellőzni ezt a transfert, én is most azon a taktikán vagyok, hogy inkább nem cserélek, én ki tudok rakni három védőt ebben a fordulóban, a következőben lehet, hogy csak kettőt fogok tudni kirakni, és ez az fogja jelenteni, hogy egyel kevesebb játékosom lesz. Ezt még át kell majd gondolnom akkor, hogy megéri-e nekem akár mondjuk mínusz négyért cserélni oda egy védőt, bár hogyha nulla pontos helyet jön egy védő, akkor ez egy olcsóbb mínusz négy, meglátom. Lényeg a lényeg, hogy hiába sérültek le itt nagyon fontos lánc, amely a védelmünknek. Az alternatívák hiányában szerintem nem prioritás jelenleg a védelembe cserélni, és amennyire lehet, én megpróbálnám elkerülni.
Hát igen, csak a legtöbb esetben most nem lehet. Én, vagy jó, nyilván én a saját csapatomra nézek, de az, hogy a TA meg a Porro lesérült, szerintem az egy olyan, hogy akkor, ha valakinek nincs Brent vétje, már pedig nagyon sokan vagyunk Burnley védőkkel, meg még nem tudom, milyen 4.0 körüli alternatívák vannak, metikes, meg ilyenek. Szóval, hogy aki azért ilyenekkel küzd, annak viszont nem nagyon van más megoldása. Muszáj egész egyszerűen oda a védelembe cserélni. Meg hát nyilván TA olyan durván fog majd lefele menni itt az állatóan már ma este, itt pénteken, hogy ő egy olyan arc, akiből minél hamarabb érdemes lesz majd kiszállni.
Ez így van, viszont olyan sokat nem fogunk veszíteni rajta.
Hát szóval... sokat nem, tényleg itt most 0-1-0-2 a max, amit így lehet. Igen. Veszteni.
Én például biztosan nem fogom ma kirakni Trentet, és az is lehet, hogy bukni fogok rajta még egyet-kettőt, ugyanúgy, ahogy bebuktam Haalandon mindent, amit be lehetett, mert az utolsó nap hoztam be, és még sok más játékoson is, viszont ennek ellenére teljesen jól alakul a szezonom. Sokkal fontosabb döntések vannak ennél szerintem, mint hogy itt a bankháborút megnyerjük, mert hát végül is, hogyha megnézzük, akkor a pontok a királyok, és az, hogy mennyi pénz van a bankban, az egyre nehezebben váltható át pontokká, ahogy közeledünk a szezon legvége felé.
Ez így van, viszont Klopp szépen elmondta, amitre számítottunk, hogy Game Week 25-re elérhető 100%-osan Mohamed Salah, full edzett a héten, szóval igazából semmi nem tartja vissza attól, hogy megint 90 perces játékos legyen folyamatosan. Ez kisebb pánikot keltett itt a Twitteren, de hát valljuk be, hogy aki erre nem készült rá, annak igazából ez egy olyan sztori, amit így végignéz, és reménykedik benne, hogy azok a páran, akik szerencsések, és hát vagy egy mozdulattal, vagy már végig kibekkelték itt Salával sérülten a padon az utóbbi pár fordulót, azok most tényleg nagyon dobbanthatnak, mert hát én azért azt gondolom, hogy a legrosszabb esetben is ő most egy ilyen 120 perces játékos lesz itt a duplában, és az mindig veszélyes.
Veszélyes, viszont egyetértek azzal, hogy itt a kocka az már el van vetve, és lényegében már rajta vagyunk egy valamilyen stratégián a legtöbben, és a legtöbben azt határoztuk meg, hogy Salah nélkül megyünk neki ennek a 25-ös duplának. Innentől kezdve tényleg lényegében egy ilyen műtéti beavatkozás kéne ahhoz, hogy bele tudjuk szuszakolni Salahot a csapatunkba. Én emiatt nem is aggódok, mert jól van ez így. Vannak olyan cserék, amik egyszerűen túl körülményesek ahhoz, hogy meg tudjuk húzni. Salah nagyon vonzó, főleg mindig mondjuk, de hogyha Salahra úgy tudunk tekinteni, mint egy differential, akkor ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy előre lépjünk.
Free hitet felértékelte.
Igen, viszont egyébként nem tudom, hogy mennyi perce lesz ebben a két meccsben.
Azért mondom, mert 120
szép és jó, hogy azt mondja Klopp, igen, azt mondja, hogy innentől kezdve bevethető, de azt is látjuk, hogy Alexander Arnoldot meg pont azért vesztette el a Liverpool, mert túl korán kezdették el játszatni, és jött az egyik fontos meccs után a másik, Trentre szükség volt, amennyire lehetett húzták és feszítették, és hát Trent végül elpattant, és most nagyon fontos meccseket kell kihagynia. Azért, mert rosszul menedzselték az ő sérülését, szóval szerintem extra óvatosak lesznek, már csak ezért is Salahval, és én még nem várom a kezdőbe itt a hétvégi Luton elleni meccsen. Lehet, hogy meglepődünk, előfordulhat, viszont ilyen körülmények között nekem túl sok áldozattal járna behozni Salah-t, mint ahogy szerintem a legtöbbeknél ez így van. És mivel a legtöbben nem fogják hozni, ezért annyira nem is félek tőle.
Nyilván nem lesz nagy százalék, az biztos.
Hiszen az EU-ja az viszonylag alacsony lesz, hogyha elképesztően jó lesz, akkor akik jól járnak, azok szárnyalni fognak, viszont a legtöbben le fogunk maradni róla. Nyilván, hogyha a kihagyott pontokat nézzük, az mindig egy rossz dolog az FPL-ben, hogyha az ember lemaradt pontokról, viszont egyelőre nem aggódok.
Nem, szerintem se. Tehát itt nyilván a duplára nagyon jól jönne sokaknak, de tényleg, itt én csak azt tudom igazán jól elképzelni, hogyha valakit két cseréje volt erre a fordulóra, és egy cseréből be tudja hozni Salah-t, akkor én mindenképp azt tanácsolnám, hogy hozza be, mert egész egyszerűen azért ez egy szexi dolog. Tehát, és elég jók a jelek azzal kapcsolatban, hogy itt hány percet játszhat. Viszont ha már mind a két cseréjét el kéne lőni ahhoz, hogy behozza, az már nem biztos, hogy azt mondanám. Nyilván akkor is persze előre tekinthet a 26-osra, és lehet, hogy nem bukik annyit azon a cserén, de itt nyilván nem lehet úgy nézni a 25-ös fordulót, hogy nem nézel rá a 26-osra, de egy cserét szerintem bőven be lehet áldozni, itt ilyen tervezett cserét Salah-ra, mert az tényleg mégiscsak, legalábbis én biztos, hogy meghúznám, hogyha erre lehetőségem lenne.
Salah sérülése előtt én még azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy ő lesz a legjobb kapitányjelölt itt a 25-ös fordulóban, és hogy ez majd egy elég nagy fejtörést fog okozni számunkra, hogy kiválasszuk, Haalanddal megyünk végül kapitányként, vagy Salahval, vagy a tripla kapitányt melyikükre rakjuk. Most viszont úgy néz ki, hogy Haaland tűnik a legjobb tripla kapitány jelöltnek ebben a fordulóban, és hogyha Haalandon lesz a TC, akkor vagy csak szimplán a kapitányi karszalag, akkor az azt jelenti, hogy Salah.
Igen, az már csak egy egyszer számít, igen.
Az már csak egyszer lesz Salah. Innentől kezdve ez megint csak limitálja azt, hogy mekkorát tudunk vele előreugrani, mekkorát tudunk vele nyerni.
Hát nagyot, mert 20% felé nem mondanám az EU-ját így sem. Legalábbis az nagyon meglepne. És hát szóval a nyerési faktor az megvan benne, csak nyilván így, hogy nem rakod rá a kapitányi karszalagot, úgy akkor ja, nem éri el azt a brutális impactet, amit így látszik benne. És ha már itt a Haalandot megemlítetted, mint TC, bizony itt szerintem a legtöbben azon gondolkoznak, hogy miért ne lőjék el itt ebben a fordulóban a City-re és Haalandra ezt a TC-t. Abszolút megértem, viszont valószínűleg én nem leszek ez az ember, aki ezt meg fogja tenni. Egész egyszerűen azért, mert igaz, hogy két hazai meccs, viszont azt érzem, hogy ennél nekem több kell és jobb körülmények ahhoz, hogy én rárakjam a kapitányi karszalagot. Tehát én nyilván a Chelsea-n röhögünk egész évben, viszont nyilván most a pool meccs árnyékában nehéz jókat mondani erről a csapatról rangadókon, de mégis azért azt érzem, hogy ilyen teljesen kiszámíthatatlan ez a Chelsea, és igenis én azt érzem, hogy bizonyos körülmények között meg tud szorongatni egy Manchester City-t is idegenben. A Brentfordnál ugyanezt érzem, a Brentford a City-nek a mumusa, ezt már ki lehet jelenteni, ilyen hosszú mintán. Szóval én azt mondom, hogy tekintve, hogy nagyon sűrű azért ez a Citynek is ez az időszak, én azt arra számítok, hogy nem fog mind a két meccsen kezdeni Haaland, és akkor pedig nem akarom rárakni a tripla kapitányi karszalagot, elég lesz csak szimplán kapitánynak, majd később. És értem, hogy itt emberek már gondolkoznak az, hogy kb. Csak Solanki van még, aki ilyen opcionális TC jelölt, ezt félig meddig megadom, és igen, az nyilván nem egy olyan dolog Solanki, hogy fú, hát milyen jó ember, és rakjuk rá a TC-t, de most így ilyen pillanatban nincs bennem ez a Haaland TC vibe.
Nekem már az nagyon nagy érv, hogy biztosra tudom, hogy legalább egy hazai meccsen kezdeni fog Haaland, biztosra, ez amennyire biztos, csak jó. Lehet, ezt tudni, itt, amikor Pepről van szó. Szóval ő az a játékos, aki egy meccsen is óriásikat tud menni. Hogyha duplázik a City, akkor számomra az nem is kérdés, hogy akkor ő kell legyen a tripla kapitányom. Ami érdekel, az, hogy itt akkor említetted Solankit, de hogy tényleg lényegében, akkor most azt mondod, hogy Solanki jobb tripla kapitány Haalandnál,
vagy... Ilyen pillanatban van... jobbnak érzem, igen. Csak hát nyilván, ugye ez múltkor is belefuthatunk abba a hibába, amiben az előző szezonban, hogy csak ugye ott fordított eset volt, ott ugye Rashford volt az előbb, vagy ki, nem, én mint azért mondjuk, hogy Rashford volt az előbb, és akkor mindenki úgy volt fel, hogy Haalandra akar rárakni a TC-t, mert nyilván milyen szezonja volt ott, vagy fél szezonja volt ősszel. Aztán, ahogy odaértünk a duplákhoz, hát messze nem nézett ki olyan jól, mint ahogy korábban. Nyilván itt Solankinál is ki tudja, hogy fog majd belemenni abba a duplába, viszont nyilván Solankinál a 180 perc azon a két meccsen az jobban garantált, mint Haalandnál. Nagyon könnyű két meccs, szóval összességében nyilván van a két játékos meg a csapat között egy nagyon nagy különbség, de azt érzem, hogy az ellenfelek között is megvan ez a különbség. Szóval én nekem sokkal közelebb van ez a két TC, mint amennyire sokszor olvastam itt a héten.
Sheffield United Luton, mind a kettő hazai ugyebár Solankinak, szóval a sorsolás az adott, és az kedvezőbb. Összegészében olyan sok minden nem fog múlni ezen a döntésen, szóval, hogyha valaki egyetért Mátéval, akkor szerintem ez egy olyan dolog, amit bőven be lehet húzni. Azért, mert a nap végén igazából az a kérdés, hogy melyikőjük fog több pontot szerezni. Így is úgy is szerintem mindenki, aki ezen gondolkozik, az Haalandot megrakja szimpla kapitánynak, meg Solankit is megrakja szimpla kapitánynak, szóval egyetlen egy játékos a különbsége, és hát ezt kell kiválasztani, hogy ki melyiket érzi jobban. Én Haalanddal fogok menni, ezek szerint várhatóan, te pedig valószínűleg.
Hát valószínűleg Solankival, de ugye itt, ami nagyon fontos, itt nagyon bele rondít, vagy hát szépít a különböző versenysorozatok, hogy ott mit érzel, hogy érzel, melyik meccsen kellhet neked jobban az a plusz egy ember, szóval én mindenképpen le fogok ülni, és meg fogom nézni mindkét lehetséges opciót, hogy mikkel fogok majd játszani, és annak fényében fogom itt eldönteni, hogy mi legyen itt a helyzet.
Darwin, mint esetleges tripla kapitány.
Nem értem. Tehát nem értem a kérdést. Tehát az ember még csak szimpla kapitánynak se jó. Tehát ezt azért már bebizonyított. Tehát vannak ezek a játékosok, akikkel csak így éksz, amikor kapitány jelöltként gondolkozol rájuk. Salah visszatérésével romlottak Darwin esélyei, meg lehetőségei, hogy még egyszer kiadjon egy 11-est, mondjuk az lehet, hogy neki jó, ettől függetlenül nem. Tehát, hogy nyilván, aki már itt kicsit elengedte ezt a szezont, és reménykedik valami csodában, az megteheti. Tehát attól nem akarom elvenni ezt az örömöt. Biztos nagy fán lehet Darwin TC-vel menni. Ettől függetlenül én semmiképpen nem tudom ezt javasolni, és ajánlani, és bármiféle pozitív gondolatot mondani róla.
Igen, ez nem olyan szituáció, mint Solanki, abból a tekintetből, hogyha Solanki lesz a TC-d, akkor be tudod védeni magad most egy szimpla kapitánnyal Haalandon.
Így van.
Hát, hogyha most Darwin lesz a TC-d, akkor az azt jelenti, hogy egyetlen egy Haalanddal fogsz menni. Igen. Mondjuk kettő és fél ellen, mert szerintem a menedzserek nagy része az rá Igen. fogja rakni most ezt a tripla kapitányt. Szóval elég kockázatos, én se itt kockáztatnék, hogyha mondjuk a miniligán belül egy 100 pontos távolságra van tőlem az, akit meg akarok még csípni, akkor egyébként nem itt vállalnám ezt a kockázatot, hanem valahol máshol próbálnám behozni a lemaradásomat. Hogyha ennél is nagyobb a különbség, és különösen jól érzem magam, akkor játszanék be egy ennyire kockázatos tippkapitányt.
Igen, itt még egyébként Skauzer bedobta azt, hogy mit gondolunk a bench boostról, hogyha itt be lehetne adni. Én azért azt gondolom, hogy ez még ilyen hét elejé, hét közepi kérdés. Szerintem azóta már nála is lett annyi sérült, hogy ez kicsit ártalan legyen. De ha még mindig kiadja, akkor ez mindig egy olyan döntés, hogyha tényleg ott nézel, ránézel, és a padodon olyan emberek vannak, akiket nem szívesen raksz a padra, akár a 4-ből 3, akkor soha nem tudom azt mondani, hogy ne tegyük meg. Mert az mindig egy olyan állapot, kicsit olyan, mint a TC, hogy így, ha most éppen ez így jön ki, akkor rakjuk rá. Tehát összességében ez mindenkinek egyéni döntése.
Egyetértek, hogy valószínűleg ez egy korai kérdés volt, viszont az utóbbi 1-2 évben van egy gondolat, ami egyre jobban foglalkoztat, és egyre jobban tetszik, az pedig egy ehhez hasonló hozzáállás a bench boosthoz, egy picit egy ilyen könnyelműbb, lazább bench boost. Én minden évben úgy szoktam felépíteni a bench boostomat, hogy valamikor a második wildcard után, lehetőleg minél hamarabb a wildcard után, egy dupla fordulóban legyen 4 darab duplázó játékosunk a padon, ami elméletben 4x4 az minimum 16 pont, akkor, hogyha csak a 90 percek megvannak ezeknél a játékosoknál, és ez is szokott célom lenni, hogy 16 pontot elérjek a bench boost-tal, minden e fölött az már csak bónusz. Viszont van egy hátránya is ennek a taktikának, mégpedig az, hogy megköti a kezemet valamilyen szinten a második wildcarddal kapcsolatban, muszáj odafigyelnem a padomra. Most 31. forduló környékén fogunk wildcardozni, ami azt jelenti, hogy 7 forduló lesz utána, az nem egy nagy táv, tavaly azt hiszem korábban wildcardoztunk, és akkor még nagyobb probléma volt az, hogy a második wildcardunkon egy nagyon erős padunk volt, és egyre jobban tetszik az a hozzáállás, hogyha valaki becéloz egy okés bench boostot, és azt mondja, hogyha mondjuk lehet, hogy itt össze tudok hozni 12 pontot, vagy 10-et, és mondjuk lemond 6-10 pontról, de cserébe a wildcardján már nem kell ilyen kompromisszumokba belemennie, és használhat egy nagyon olcsó padot. Szerintem ez egy vállalható stratégia tud lenni, és egy olyan stratégia, amit érdemes átgondolni, amikor a bench boostról beszélgetünk.
Igen, én is akarok ebbe jobban belemenni, de viszont nekem mindig az a tapasztalásom, hogy ott a szezon végén, ugye itt folyamatosan jönnek a sérülések, hosszabb, rövidebbek, ott mindig van egy olyan játékosok, főleg a nagy csapatokból, akik így hirtelen a semmiből nagyon olcsón, nagyon jó megoldást jelenthetnek, pont ilyen bench boostra. Tehát erre szerintem rengeteg példát tudunk, ismerünk, mindenkinek van egy név itt ilyenkor a gondolatában, és nem tudom, valahogy nekem ott az így megvan írva, hogy ezt valahogy ez erre van kitalálva, erre a gondolatmenetre, de értem, hogy mit mondasz, és ezért is mondom, hogy ha kiadja erre a fordulóra nagyon faszán, akkor vágjunk bele, mert baj nem lehet belőle. Na de Levi, cserélsz esetleg? Vagy tudod, hogy mit cserélsz? Vagy még az, arról nincs pontos információd?
Arra jutottam, hogy nem fogok cserélni.
Hú, de jó.
Ami elég fájdalmas.
Ez nem fájdalmas, hát én cserélnék veled, ha nem kéne cserélnem.
Igen, lényeg, hogy egy cserém van, és szerencsémre Brentwaite be tudsz szállni a kiesett védőid helyett. Így fel tudok rakni egy olyan védelmet, ami Doughty-ból, Gabrielből és Brentwaite-ből áll. Gabriel meg Brentwaite is szimplázik. Egyikőjük a Burnley, másikőjük Crystal Palace ellen játszik, szóval teljesen vállalható szimpla fordulójuk van. Elől szerintem elég jól lefedem ezt a dupla fordulót, ott nem igazán van hirtelen a fejemben olyan játékos, aki engem bántani tudna. Talán Salah és De Bruyne azok akik minimálisan árthatnak nekem, viszont vannak elég nagy plusszal rendelkező játékosaim, hogyha Zsotának, hogyha Darwinnak jó fordulója lesz, akkor remélhetőleg össze tudok hozni egy zöld nyilat. A tripla kapitány csipemet én már aktiváltam, Egyébként ez egy olyan chip, amit bármikor ki be lehet kapcsolgatni, szóval ha valaki arra hajlik, hogy megnyomja, de még gondolkozik, akkor inkább nyomja meg. Hogyha pedig nem, akkor hagyja úgy. Szóval valószínűleg csere nélkül megyek neki ennek a fordulónak, és utána a 26-os fordulón majd nagyon át kell gondolni, hogy akkor milyen taktikán indulok el, és hogy hogyan járok a legjobban, és a legkevesebb lyukas játékossal.
Figyelj, nekem is 5 duplázom van, 0 pullossal, nekem Reguilon és Barkley a két olyan játékos, aki a City-n kívül itt duplázik. Nyilván nem várok tőlük olyan sok pontot, Barkley hozza azt a 4-et, Reguilonnak megmondtam, hogy ha 4-et összehoz, akkor nagyon-nagyon örülök majd neki, és nekem viszont muszáj cserélnem egy védőt. Egész egyszerűen nem tudok más tenni, és az nagy valószínűség szerint egy Arsenal védő lesz, azon még viszont agyalnom kell, meg kell néznem pontosan, hogy ki mikor jön vissza, vagy mit mondott Arteta, meg mire lehet számítani, mert itt, ha hirtelen visszaesik nagyon gyorsan a Partey és a Timber a következő időszakra, az rendesen megzavarhatja az én elmémet, és hirtelen problémát okozhat itt az Arsenal védők körében. Szóval ezen még kicsit le kell ülnöm, de szerintem az lesz az én megoldásom erre az igencsak problémás helyzetre.
Mennyire félsz ettől a fordulótól, így, hogy nincsen Liverpool játékosod?
Nem megnyugtat picit, azt meg kell hagyni, tehát ő azért rendesen vesz majd el levegőt, főleg Zsotától, szerintem. Úgyhogy ott ezt a Zsota kérdést ezzel próbálom. Szerintem Zsotának egy meccse lesz igazán, ahol össze kell szednie magát. A Darwin kérdés az szerintem sokkal problémásabb, de ő meg Darwin Nunez. Tehát vagy engem utál majd, és akkor büntet ebbe a fordulóban, vagy hozza azt, amit várunk tőle, és akkor nem bántom, és szeretem, és amit elvett tőlem, azt most visszaadja. Szóval valami ilyesmit várok ettől a fordulótól.
Mennyire bántad meg azt a stratégiát, amin rajta vagy? Mert ugyebár ez nagyjából úgy indult, hogy behoztad Barkley-t, és ha jól emlékszem, akkor még az volt a terv, hogy nagyon-nagyon rámész erre a duplára, és utána kiwildcardozol belőle.
Igen.
Ez így időközben megváltozott, és most kicsit úgy érződik, mintha az a terv nem jött be, viszont így akkor ahelyett, hogy pont ugyan erős lenne ez a duplád, talán
ez a gyengusz, igen. Elég erősen gyenge ez a duplám. Egész egyszerűen nem tudtam ott, tehát hogy ott is úgyis egy olcsó játékost kellett hoznom, még mindig nem gondolom, hogy olyan, hát ilyen Garnachót lehetett volna hozni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ott ilyen egyértelmű jobb választásom nem feltétlen lett volna. Nyilván viszont így a Game Week 26-ban ez a Barkley-s kérdés, ez problémát fog okozni, ami nem király, viszont annyi probléma lett így hirtelen, folyamatosan hétről hétre, hát én már vagy 3 forduló óta szévelni akarok, és ebbe a fordulóba is széveltem volna, még a TH sérüléssel is, aztán jött már a Pedro Porro is. Szóval folyamatosan így jönnek ezek a problémák, amiket így meg kell oldani, és látom magam előtt, hogy így tök nehezen tudom, és így utólag, most ha még Darwin is itt lenne a csapatomban, akkor egészen fogalmam nem lenne, hogy mit csinálja a Game Week 26-ra. Így is nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert nem igazán lesz meg úgy normálisan a játékosaim, szóval ja, ez a két forduló nekem abszolút a túlélésről szól, és már az előző is arról szólt, ha nem hozom be a Reguilont, akkor olyan szinten kikapok tőletek, hogy az élmény lett volna nézni, így pont hozta ugyanazt a pontot, mint amit az Arsenal védők, szóval valami ilyesmire számítok, hogy Solanki a Kassel ellen idegenben kb. Lefedi majd Nunezt, és kicsit lehet ezekben számítani, de hát nyilván izgulós lesz. Na de hát sok sikert nektek is, ti is szurkoljátok ki ezt a következő két fordulót, de hát még a blank előtt nyilván jövünk. Jövő héten, sziasztok!
Sziasztok!
Pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a footballcrace.store webáruházat. Footballcrace. Fanatikusoktól fanatikusoknak.